Horváth Ágnes egészségügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége. A kormány szóvivő csütörtökön fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a lakosságra az új rendszer nem ró plusz terheket, tehát nem nő a járulék és nem szűkül az ellátási csomag. Eddig minden kormányzati anyagban ezt lehetett olvasni. Az új államtitkár a hétfői érdekegyeztető tanácsi ülésen ebbe beleszőtte a középtávon megjelölést. Tehát addig nem lesz járulékemelés. Mi a középtáv?
Szembe kell néznünk majd azzal 15-20 év múlva, hogy öregszik a társadalmunk, és 15-20 év múlva van-e elegendő járulékbefizetés, amiből ellássuk valamennyiünk egészségügyi szükségletét. Ez nagyon távol van.
Ezt lehetem úgy, hogy 15-20 évig nem emelkedik a járulék?
Én ezt sem merem kijelenteni, mert könnyen lehet, hogy történik valami olyan egészségügyi technológia megjelenése 5 év múlva, amihez valamennyien hozzá akarunk férni, amire számítani lehet, és ami szerintem fontos, legalábbis az én életemben is valamennyiünk számára fontos, hogy sem 2008-ban, sem 2009-ben nem tervezünk járulékemelést, nem kell járulékemelés. Egyszerűen azért, mert a rendszertől azt várjuk, hogy azért, mert hogy bejönnek a pénztárak, nagyobb lesz a rendszer hatékonysága, csökkennek a párhuzamos igénybevételek, ez már belülről szabadíthatók fel források, amik jobb ellátást tesznek lehetővé, a rendszerben dolgozók jobb díjazását teszik lehetővé, és mindemellett még megtermelik a pénztáraknak a működési költségét és akár a nyereségét.
Ezt szeretném, hogyha elmagyarázna nekem. Elmondom, hogy én ebből eddig mit látok. Most oda egy pénztár X vezetővel, X működési költséggel lesz, X plusz 8 vagy 12, vagy annyi, amennyi pénztár. Mi fogja kitermelni, ki fogja kitermelni, finanszírozni ennek az 1 plusz 8 vagy 12 pénztárnak a menedzsmentjét, a székházát, a reklámköltségét, az autóit, az adminisztrációit, meg mindent, ami egy ilyen cégek működtetéséhez kell?
Alapvetően a létrejövő egészségpénztárak kötelező egészségbiztosítási tevékenységet végeznek, azaz a mi ellátásunkat szervezik. Erre ők fejkvóta típusú finanszírozást kapnak, azaz fejkvótaként osztjuk újra az egészségbiztosítási járulékbevételeket.
Ami nem ugye, emelkedik.
Ami nem emelkedik, és amit ugye részben az emberek fizetnek, illetve az ő munkáltatójuk, illetve ő saját maguk, részben pedig az állam befizet a nyugdíjasok után, a gyermekek után, a szociális ellátásról lévők után. Tehát ez a járuléktömeg osztódik újra a pénztárak felé.
De ez mit? Hogy lehet ez olcsó? Most megpróbálom elképzelni.
Mondom.
Jó.
Ami történik, hogy maga a járuléktömeg tehát újraosztódik, és szabályozott az, hogy egy-egy pénztár a ő hozzájutó pénztömegből maximum mennyit használhat működésre. Annál többet nem használhat föl, nem számolhat el.
Mennyi ez most a terv szerint?
A terveink szerint ez 4%-os érték lesz, tehát maximum 4% lehet a működési költsége. Ebből azt várjuk, hogy egyrészt jobban meg fogja szervezni az ellátásunkat, mint most, mert például méri az intézmények minőségét, mert például telefonos ügyfélszolgálatot működtet, ahol kapunk tájékoztatást mondjuk arról, hogy hol az ügyelet, kit keressünk, hova vigyük a gyereket, amikor fáj a füle, vagy éppen amikor teljesen köhög és rosszul van, és nagyon magas a láza. Aztán kötelező lesz személyes ügyfélszolgálatot működtetni, aztán működtet informatikai hálózatot, folyamatba épített ellenőrzés az ellátás valamennyi területén. Figyelni fog arra, hogy ne vegyünk igénybe feleslegesen párhuzamos ellátást. Szervezni fog ugyanebből a 4%-ból. Sőt, ebből szervezi a toborzási kampányt és az átlépési kampányt és minden mást. Erre többet nem költhet. A fennmaradó pénzből kell finanszírozni az egészségügyi ellátórendszert, mindazt, amit most megkapunk, amit egyébként nagyon pontosan megmondanak jogszabályok, hogy mi az, ami ma jár, és ezen túl még, hogy abból, hogy ő ezt jobban megszervezi, hogy nem párhuzamosan veszünk igénybe ellátást, hanem mondjuk időnként kórházi ellátás helyett egynapos sebészetként fogjuk megkapni ugyanazt a műtétet, vagy akár nappali kórházi ellátást kapunk, vagy házszakápolást, ebből ő bizony forrást tud felszabadítani. Szabályozott, hogy mekkora mértékű profitra tehet szert, és ami még lehet nyereségek képződik, azt az ellátórendszer fejlesztésére kell visszafordítania. Tehát azt várjuk, hogy ugyanennyi pénzből, azzal együtt, hogy belép a pénztár működési költsége, ahol el kell ismernem, hogy igen, több, mint a jelenlegi biztosítói.
Most megjegyeztetem kérdezni.
Most olyan 1,5% körül érték, de látszik, hogy nem működik jól a rendszerünk.
Nincs ügyfélszolgálat.
Nincsen ügyfélszolgálat, nincsen telefon, semmi nincsen. Hát ki tud felhívni, ha valami baja van, fölhívja a szomszédot, az édesanyját, a testvérét, vagy orvosismerősét. Miközben egy biztosítási rendszerben elvárjuk azt, hogy a biztosítót felhívhassam, például azzal, hogy nem tudom, én fáj a torkom, és nem tudom, hogy hova kell ezzel. Nem kell-e hozzá beutaló, kitől kell utalót, mert éppen vasárnap van, vagy hova tudok eljutni. Ez is a biztosító, vagy ez is a pénztár feladata lesz.
Tehát van egy 4% működési költsége, van egy profit százaléka,
igen,
és a maradékot pedig vissza kell forgatni a kötelező.
A maradékból finanszírozza az ellátásunkat. A gyógyszeren át, a kórházi kezelésünket, a gyógyászati segédeszközt, a gyógyfürdőt, a művesek kezeléseket, a fogászatokat, a házi orvosokat, a járóbeteg szakellátókat, és remélem senkit nem hagytam ki.
Mennyi most a profit maximum a mostani állás szerint?
A mostani állás szerint itt még az utolsó számítások készülnek, ez 2-3% körül érték.
Tehát még nem dőlt el, hogy 2
pontosan
vagy
3,
de
ebben még nem
ez a nagyságrend. Ön érti, hogy ez miért éri meg a biztosítóknak?
A biztosítóknak attól éri meg, hogy ők valóban ki tudják aknázni a hatékonyság növekedésből származó hasznot, azaz ezt a profitot, akkor nekik ez igen profitként jelentkezhet. Azonban szigorú, természetesen.
Nem? De az valaminek a 2 vagy 3%.
Ez a fejkvóta bevételnek, ha rájuk esünk, fejkvóta bevételnek a 2 vagy 3%.
De ők akkor ugyanakkor miért takarékoskodnának? Amikor
hát, nem takarékoskodnak,
vissza kell rakniuk, gondolom, a megtakarítást.
A profit, a profit az, ugye, az profit, tehát az a nyeresség, amit ki tudnak venni, ami nagyon fontos, hogy az e felettig visszaforgatni. Amit nagyon fontos, és amit látni kell, hogy azt látjuk, és arra számítunk, hogy attól, hogy belép egy olyan szereplő, akinek nagyon sokban egyeznie fog az érdeke a betegével, hiszen a beteg is jobb ellátást akar, ez a célja a pénztárnak. A pénztárnak nem az a célja, hogy sokszor gyógyítsanak minket rosszul vagy félig, hanem az a célja, hogy egyszer műtsenek meg, de akkor jó helyen, legyen akár egy picit drágább, de ne legyen komplikáció, ne legyen szövődmény.
Szeretnék megállni, meg ugye a betegnek nyilvánvalóan az az érdeke, hogy a tudomány mai állása szerint a lehető legjobb ellátást megkapja. Az orvosok azt mondják, hogy ez, mint olyan, lehetetlen. Ezt sehol a világon nem tudja semmilyen biztosító megfizetni, hogy a tudomány friss állása szerinti legjobb ellátást megkapjuk. Ez miért volna érdeke a biztosítónak? Nem mondhatja azt, hogy van a tudomány tegnap előtti állása szerint is valamilyen ellátási forma. Azzal is meg szoktak gyógyulni az emberek. Biztosítottam. Elégedj meg azzal. Nem ezt fogja mondani?
Hát ezt nem a biztosító fogja megmondani, hogy mivel gyógyulunk pontosabban, hiszen itt vannak bizonyos követelmények a pénztár felé. Tehát mint hogy a pénztár nem dönthet arról, hogy jár-e nekünk kórházi kezelés. Hát hogy ne járna? Az országgyűlés döntött a csomagokról, aki megmondta világosan, hogy a biztosítási csomag keretében mi bizony jogosultak vagyunk, jár nekünk a fekvőbeteg ellátás, mert akkor jár, hogyha természetesen indokoltan vesszük igénybe. Tehát itt nem kérdés, hogy én befektek egy kórházba. Hát hogy ne fekhetnék? Ezt a pénztáramnak kötelessége kifizetni. Azt, hogy milyen ellátások vannak ebben a csomagban, arról gyakorlatilag a miniszterek döntenek a pénzre, tehát az egészségügyi miniszter részt vesz ebben a folyamatban. Azt gondolom, hogy senki nem gondolhatja, hogy az egészségügyi miniszternek nem az a célja, hogy minél magasabb szintű ellátás kerüljön bele, és itt kell mindig néznünk, hogy mi az, ameddig tudunk nyújtózni, meddig ér a takarónk. Ugyanakkor én azt tartom nagyon fontosnak, hogy egy olyan csomagot definiáljunk, és olyan csomagot alakítsunk át, hiszen van egy jelenlegi csomagunk, hogy mi jár. Nagyon sok olyan ellátás van benne, ami már nem elég korszerű, elavult. Látom, hogy így ez egy picikét talán misztikus. Hadd mondjak egy példát. Valamennyi újszülött kisbabánál 3 napos korában kell csinálni anyagcserebetegségekre vizsgálatot. Erre ma 4 különböző anyagcserebetegséget vizsgálnak. Egy csepp vérből történik a vizsgálat, egy központi rendszerrel begyűjtik. Ami történni fog, még a biztosítási rendszer előtt, az e-fajta eljárások kikerülnek a csomagból, mert helyette bejön egy korszerű szűrés, amit úgy hívnak, hogy tandem szűrés, és ezzel fogjuk megnézni a csecsemőknél több mint 15 fajta anyagcsere betegségre, hogy van-e bármilyen bajuk.
Én ezért akkor tudok lelkesedni, ha a tandem szűrés az közelebb van a tudomány mai állásához, és
pontosan ezért kerül be.
És fogják finanszírozni.
Pontosan, tehát pontosan ezért...
A biztosító is örvendezni fog, nyilván ennek a eljárásnak a költsége magasabb.
Valóban magasabb ennek az eljárásnak a költsége, viszont ezzel több betegségre tudunk fényderíteni időben, amiket ha időben kezdünk el kezelni, akkor sokkal kisebb a szövődményszám, azaz, vagy sokkal kisebb a kialakult betegségek száma. Tehát érdemes ezek olyan betegségeket, amelyeket érdemes, hatékony és hatásos szűrni, és ajánlott szűrni. Végre Magyarország is meg tudja ezt tenni.
Azt meg tudom érteni, hogy az miért jó egy biztosítónak, hogyha az ő biztosítottainak a szűrése az jobb, mert akkor megkezdődik hamarabb a gyógyítás, és később talán kevesebbet kell fizetni majd, amikor rossz állapotban vannak a gyógyításukra. A biztosítók is úgy gondolják, hogy érdemesebb befektetni, nem úgy gondolják, hogy jobb ma kevesebbet fizetni, ma profitot elvinni, mint később a profitot realizálni?
Az ön kérdése az akkor lenne igaz, ha egy olyan rendszer lenne, ahol korlátlan profitot ki lehet szedni. Hiszen ha belegondol, ebben a rendszerben nagyon egyszerű lenne az a megoldás, hogy nem gyógyítunk meg senkit, senki sava nem mehet, és kivisszük a profitot. Pont erről szól a profitszabályozás, ami eleve egy olyan magatartásra kényszeríti a pénztárat, a befektetőt, hogy hosszú távra készüljön. Ez nem egy rövid távú nyereséges üzlet. Itt bizony közép-hosszú távon tud hozni eredményeket. Erről szól ez a befektetési lehetőség.
Akkor is.
De azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert itt elsősorban nem a pénztárak profitjáról beszélünk, hanem az emberek egészségéről, a társadalmi szolidaritásról, arról, hogy mindenkinek jár az ellátás. Abszolút megtartjuk az európai típusú társadalombiztosítási rendszerünket, sőt megerősítjük ezzel. Mindenkinek elmondjuk, hogy, tehát, hogy amikor világos, hogy mi jár, amikor mindenki függetlenül a társadalmi helyzetétől, lakóhelyétől ugyanazokra az ellátásokra számíthat, és cél az, hogy ezeknek a színvonala is ugyanolyanná váljon.
Hogy számíthat ugyanazokra az ellátásokra lakóhelyétől függetlenül? Hát csak úgy gondolom, hogy valakinek kicsit kevesebbet, kicsit többet kell utazni. Én, ha az onkológiai centrumba megyek, akkor az innen egy 20 perc. Este kicsit gyorsabb. A Battonyaiaknak az egy naputazás.
Hát azért ne felejtsd, hogy Battonya közelében van, is van daganatos betegeket ellátó centrum. Itt az a fontos, hogy bármelyik daganatos betegeket ellátó centrumba kelljen bárkinek kerülnie, az biztos lehessen abba, hogy akárhova kerül az országban, ugyanolyan szintű ellátást kap, ugyanazokat a ugyanolyan elvek alapján kezelik, ugyanazt a vizsgálatokat végzik. Ezt most is, és a jövőben mondja meg. A szakmai kollégiumok készítik el azokat a szakmai ajánlásokat, irányelveket, amelyek megadják azt az irányt, hogy hogyan kell például mondjuk egy emlőrákos beteget kezelni, mit kell vele tenni. Mint ahogy a sebészeti kollégium megmondta, hogy akkor korrekt egy emlőrák, vagy akár jó, akár rossz indulatú daganat műtéte, azokon a helyeken kell végezni, ahol legalább 70-et elvégeznek. Ezeket a pénztár ugyanúgy fogja ellenőrizni, mint ahogy megkezdtük most mi is az ellenőrzését.
Sok kérdés van még, Horváth Ágnes egészségügyi miniszter, az Aréna vendégem, hírek következnek.